Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megíratott számunkra, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak az első korintusiakhoz írott levelének 5. fejezetében, a 6. verstől a következőképpen. Nem jól dicsekedtek ti? Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Szeretett ünneplő gyülekezet, drága testvérek! Egy olyan ünnepen vagyunk ma együtt, amely nem csupán egyházunk legmeghatározóbb ünnepe, hanem amely a világ történelem alakulását is alapjaiban rengette meg. Jézus keresztre feszítése egy volt a sok közül, hiszen a római birodalomban mindennaposak voltak a kivégzések, a keresztre feszítések. Mégis belekerült a történelembe ez a keresztre feszítés. Már a halála sem volt rendhagyó, de ami a 3. napon történt, azon az akkor élő emberek is ámulatba estek, és ez az ámulat most már közel 2000 éve tart. Volt valaki a világ történelemben, aki valóságosan meghalt, aztán valóságosan feltámadt a halálból, és a tudósítások szerint több mint 500 embernek meg is jelent, ahogy Pál apostol beszámol az 1 Korintus 15-ben, idézem, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mindmáig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Akik nem csupán a saját szemükkel látták, hogy keresztre feszítették Jézust, akik nem csupán a saját szemükkel látták, hogy lágyát döftek az oldalába, hogy valóságosan kilehelte a lelkét, hanem látták az átszegezett kezeket, miközben a feltámadott Jézussal találkoztak, és ő hozzájuk beszélt. Erről pedig János evangéliumában olvashatunk, ezt írja János, Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz, nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Jézus Krisztus feltámadt. Jézus Krisztus feltámadt és legyőzte a halált, és ez az ünnep máig a legmeghatározóbb a világ történelemben, az egyházban és a személyes életekben. Ahogy említettem az elején, és fogok majd később is még utalni rá, a nagypénteki esemény és a feltámadás ünnepi esemény úgy ér össze, hogy nagypénteken Jézus Krisztus megtörte a halálnak a hatalmát, a halálnak az erejét, és feltámadás ünnepén pedig
megtörte a halál hatalmát. Nagypénteken a bűn hatalmát, feltámadás ünnepén a halál hatalmát. És ezért vagytok most ti is itt. Ezért most itt vagytok, mert ti is így gondoljátok. Legalábbis remélem. Legalábbis remélem és bízom benne, reményeim szerint nem azért, mert az illem ez diktálja, vagy mert a hagyomány ide szólított ezen a délelőttön, hanem azért, mert ezen a meghatározó ünnepen ti is komolyan gondoljátok, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Hogy Jézus Krisztus győzelmet aratott a halál felett. A kérdés, és hadd szegezzem nektek ezen az ünnepen, komolyan gondoljátok? Komolyan elhiszitek, hogy Jézus győzelmet aratott a halál felett? Komolyan elhiszitek, hogy nagypénteki esemény azért történt, hogy megtörje a bűnnek a hatalmát? Hogy érted is, meg értem is, azért szenvedett Jézus, hogy a bűnt eltörője végleg, és a báránya vérével lemosta a bűnt. Komolyan gondoljátok? Komolyan gondoljátok, drága gyülekezet, hogy a feltámadási ünnep, a feltámadási esemény azért történt, hogy Jézus megtörje a halálnak a hatalmát, és hogy neked is és nekem is örök életem legyen? Komolyan gondoljátok? Komolyan azért vagytok itt, mert megvagytok győződve arról, hogy Jézus Krisztus legyőzte és megtörte a halál hatalmát és feltámadt? Ha esetleg nem lennél erről még meggyőződve, hadd mondjam neked, hogy még nem baj. Még nem baj. De jó helyen vagy, és jól tetted, hogy eljöttél. Jól tetted. Jól tetted, hogy eljöttél, mert ezen a mai alkalmon hirdethetjük azt, hogy van bűnbocsánat és van örök élet. Jól tetted, hogy eljöttél, hogy az apostolok cselekedetében olvashatjuk a 10. fejezetben. Jól tetted, hogy eljöttél, most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Ma hajnalban, amikor fölkeltem, amikor írtam az ige hirdetést, az volt a szívemen, akik olvasták az útmutatók, azok tudják, hogy ezen a héten ez volt az ige. Az élő Úrra esküszöm, hogy azt mondom, amit az Úr parancsol nekem. Az élő Úrra esküszöm, hogy csak azt akarom mondani, és csak azt akarom nektek hirdetni, amit ő mond. Hogy van bűnbocsánat és van örök élet. Mert tudjátok, enélkül az örömhír nélkül boldogtalan lenne az ember. De ez egy olyan örömhír, ami 2000 év óta bezengi a világot. És örülök, hogy itt vagytok, mert van annak esélye, hogy az ige a szívetekhez szóljon, hogy a szívetekre vegyétek azokat a dolgokat, amelyek itt elhangzanak, és másképpen menjetek haza, mint ahogy jöttetek. Mert tudjátok, nem az az igazi fontos kérdés, hogy hogyan jöttél, hanem az az igazán húsba vágó kérdés ezen a mai ünnepi alkalmon, hogy hogy mész haza. Úgy, ahogy jöttél? Vagy van, lesz valami változás a te életedben? Ez a fő kérdés. Másképpen tudsz-e hazamenni, mint ahogy jöttél? Ahogy olvassuk is, szintén az apostolok cselekedetében Péter a nagy sokasságnak beszélt, és ezt mondja, amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól, mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében. Bűneitek bocsánatára és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hogy ti is feltegyétek a feltámadás után, ahogy feltették a kérdést ezek a férfiak, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk? És bízom abban, hogy azzal a lélekkel, azzal a lelkülettel ülünk itt, hogy mi is föltesszük azt a kérdést, hogy mit tegyünk? Mit tegyünk?
ha romokban az életünk, ha terheket hordozunk, ha olyan lelki terheket, amelyekkel roskadozik az ember. Föltettem azt a kérdést, komolyan gondoljátok? És föltehetjük azt a kérdést, mit tegyünk? Ez a kérdés a változást idézheti elő. Mert ez a legfontosabb kérdés, hogy ne csak egy külsőség, egy ünnepi hangulat legyen, hanem komolyak legyenek a szándékaitok, és legyen változás az életetekben. Azzal a megbizonyosodással tudjatok hazamenni, hogy Jézus Krisztus valóban feltámadt, és elrendezte a ti jövőtöket is, meg az én jövőmet is. Tudnilik, ez a világot megrendítő esemény, ez kihatással van az emberi élet jövőjére is. Ezért nem mindegy, hogy hogyan ülünk itt, és hogyan hallgatjuk az ige hirdetést. Ha azon gondolkodunk, hogy mikor lesz már vége, vagy mikor hagyja már abba, hogy meddig kell ezt még hallgatom, vagy vajon el fog-e főni a leves, akkor hadd mondjam, hogy neked semmit nem fog jelenteni. Nem hoz változást. És az a dráma fog bekövetkezni, hogy úgy mész haza, ahogy jöttél. És marad minden a régi. Pedig lehet, hogy vágyódsz már változásra, hogy egyenesbe kerüljön az életed, hogy az a rengeteg varga betű, ami mögötted van, I betű legyen, azaz kiegyenesedjen. De hidd el, ahhoz, hogy I betű legyen, azaz kiegyenesedett életed legyen, ahhoz Istenre van szükséged. És az ő egyszülött fiára, Jézus Krisztusra. Ezért a feltámadott Jézus hatással van nem csupán a jövőnkre, hogy mi lesz velünk, mikor el kell mennünk, hogy hogyan lesz a folytatás a halálunk után, hanem hatással van a jelenünkre is, hogy hogyan fogunk élni. Tudnilik, a Jézus Krisztussal, a feltámadott Jézus Krisztussal összekötött élet hatással van a múltra, mert a nagypénteki esemény bűnbocsánatot hozott, hatással van a jelenre, mert megváltozhat az ember élete, és hatással van a jövőnkre, mert van feltámadás és van örök élet. Ebben a három napban Jézus Krisztus elintézte az embernek a múltját, a jelenjét és a jövőjét. Nagypénteken hirdethetjük azt, hogy Jézus győzelmet aratott a bűn felett, és van bűnbocsánat. Hirdethetjük a kegyelmet. Hogyha valaki a lelkiismeret marcangolásában van, és nem talál kiutat, akkor hirdethetjük neki, hogy a nagypénteki Jézus azért jött, hogy bűnbocsánatot szerezzen neked a kereszten. Nagy szombat csendjében, ott a belső szobában elrendeződhet a jelened. Megváltozhat az életed. Mert a bűnbocsánat hatással van a jelenemre. És megváltozik az életem. És feltámadás ünnepén, harmadik napon, Jézus elrendezte a jövőnket. Hogy nem a haláli az utolsó szó. És azok, akik most gyászolóként ülnek itt a gyülekezet padjai sorában, hadd hirdessem neki különösen is, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem azok, akik az Úr Jézusban haltak meg, azoknak van feltámadás, van örök élet. Van. Mert ő, ahogy olvashatjuk a Szentírásban, első zsengeként feltámadt a halottak közül. Első zsengeként, ami azt jelenti, hogy ő először feltámad, és utána pedig feltámadnak azok, akik az Úrban hunytak el, vagy ahogy Pál apostol fogalmazott, az Úrban elaludtak. És tudjátok, ennél nagyobb örömhír nincsen, hogy ebben a három napban az Úr Jézus elrendezte a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Ennél nagyobb örömhír nincsen, és ezt hirdethetjük ezen az ünnepi istentiszteleten is. A mai igénk erről a változásról szól. A korintusi gyülekezetben nagyon sok nehézség volt. Nagyon sok. Ha elolvassuk ezt a fejezetet, itt az ötödik fejezetet, akkor láthatjuk azt, hogy milyen problémákkal, milyen nehézségekkel küzdött a gyülekezet. Tudnilik, a gyülekezetben járók egyre inkább elvilágiasodtak. Nem a gyülekezet volt hatással a városra, hanem a város szekularizált liberális élete, gondolkodása hatott a gyülekezetre, a gyülekezetnek a tagjaira. Ezt leírja világosan Pál apostol. Történelmi dokumentáció tulajdonképpen a korintusi gyülekezet történetét írja le, hogy milyen nehézségek, milyen problémák, milyen küzdelmek voltak, milyen kísértésekkel küzdködtek a gyülekezet tagjai. Ha elolvassuk az ötödik fejezetet, csak az ötödik fejezetet, megértjük ezeket a harcokat. És megértjük, hogy Pál apostol miért írta azt, amit írt. És ma is hányszor lehet ezt tapasztalni, hogy az istentelen gondolkodás, életvitel beoson, bekúszik a gyülekezetekbe, és már fel sem tűnik a paráznaság, hogy élettársként élnek együtt, összeköltöznek, hogy lopnak, hogy csalnak, hogy hazudnak, hogy a jéghátán is megélnek, mert élelmesen kihasználják a másikat, és a más nyomorúságán gazdagodnak meg, hogy szeretetlenek egymással, hogy a másikat kibeszélik a háta mögött, hogy irigyek, és ott van ez a gyülekezetben, és nincs ereje a gyülekezetek közösségének. Nincs ereje, mert ezek mind ott vannak a gyülekezetben, a gyülekezet tagjai között. És a korintusi gyülekezet ebben volt, ezzel vívódott. És csodálkoznak, hogy nincs gyülekezet, hogy fogy az egyház. Minden 10 évente, amikor népszámlálás van, akkor újra és újra szembesülünk azzal, hogy csak fogy az egyház, csak fogy az egyház. Kijöttek a drámai számok, településenként lehet látni, Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár, Berég megyében. Tragédia. Fogy az egyház. Ez a város, amelyet az evangélikusok alapítottak. Ez a város, amely mezőváros volt, ez a város, ahol az evangélikusok, ahol a tirpákok olyan hittel, olyan erővel, olyan hatalommal tudták az igét hirdetni és megélni. Ma nincs sehol. Olyan kisebbségben vagyunk, és itt nem arról van szó, hogy veregetem itt a mellem, hogy evangélikus, vagy nem erről van szó, hanem az, hogy 250 év alatt eltűntek az evangélikusok. Fogy az egyház. Miért? Ugyanaz a lelet, mint a korintusi gyülekezetben. Hogy bekúszik az egyházba a világ. És az tönkre teszi az egyházat. Tönkre teszi. És így tette tönkre a korintusi gyülekezetet is. Tönkre tette a korintusi gyülekezetet. Az a sok bűn, az a sok engedetlenség, az a sok megtűrt dolog, ami Istennek nem volt tetsző. Elgondolkodtató. Ma hajnalban, amikor megkészültem, gondolkodtam azon, hogy amikor ide kerültem, tartottunk istentiszteletet 17:30, hajnalit, tartottam istentiszteletet 7:00, 8:00, 10:00. Most tavaly visszahoztuk a hajnalit, mert nem tudnak a papok aludni. Ott tartunk, hogy hetente egy vasárnap egy istentisztelet van itt. Azért építették a tirpákok ezt, hogy hetente egy istentisztelet legyen. És akkor el kell gondolkodni azon, nem az a probléma, ami a korintusi gyülekezetben volt, hogy bekúszott a világ a gyülekezetbe. És csodálkoznak, hogy nincs gyülekezet, hogy fogy az egyház. És tudjátok miért? Spurgeon, egy neves angol igehirdető, olyan szépen megfogalmazta, azt írt a Spurgeon, az egyháznak azért van olyan kicsi hatása a világra, mert a világnak olyan nagy hatása van az egyházra. Világos, egyértelmű. A 19. században mondta ezt, ez az angol szász igehirdető. A 19. században, de olyan, mintha most írta volna. Mintha most írta volna. Azért van olyan kicsi hatása az egyháznak, az evangélikus gyülekezetnek, a nyíregyházi evangélikus gyülekezetnek, Nyíregyháza városára, mert olyan nagy hatással van a város a gyülekezetre. Azért olyan erőtelenek a gyülekezeteink, a hívők élete, mert nincs hatással az életünkre a feltámadott Jézus, hanem engednek a világnak és beférkőznek az emberek életébe. Nem olyan régen hallottam, hogy egy lelki pásztor azon keserget, nem tudom, hogy föltűnik-e a mondat, azon keserget egy lelki pásztor, úgy el vagyok keseredve, hogy a nem hívő élettársam nem jön velem a gyülekezetbe. Lehet, hogy azért nem tűnik föl, mert hát már mindenhol ez van. El vagyok keseredve, hogy a nem hívő élettársam nem jön velem a gyülekezetbe. Egy lelkész így beszél. Egy lelkész. Egy presbiter, egy gyülekezeti tag így él. Hát mit gondolnak rólunk a keresztények? Hát ha nincs különbség egy keresztény ember és egy nem hívő ember között, akkor mi lesz ebből? Akkor nem fognak hinni Jézusban. Mert ez a fajta élet gyalázza Jézus Krisztust. 1950-es években Dóka Zoltán evangélikus lelkipásztor Ajkáról, hadd idézzek, így prédikált egy húsvéti istentiszteleten, idézem őt. Itt tele tüdővel zengjük a húsvét örömét, de kimegyünk és már nyoma sincs rajtunk, sőt az életünk egyenesen ellene mond a húsvéti evangéliumnak. De a mindennapjainkban nem él és nem uralkodik a feltámadott. Ott gyűlöletben élünk és nem akarunk megbocsátani. Lopunk a gyárban vagy a TS-ben. Harácsolunk, irigykedünk, rossz hírt terjesztünk másokról. Nem veszük észre a segítségünkre szorulót. Szennyes a beszédünk, s talán éppen a paráznaság kovásza is ott lappang az életünkben. De mi már észre sem vesszük az ellentmondást, mert annyira megszoktuk a bűneinket. A kellemes ünnepek majd elmúlnak, és minden marad a régiben. Tóka Zoltán evangélikus lelkipásztor, 50-es években. És ma 2024, március 31-én nem lehetne ugyanezt a prédikációt elmondani? Ugyanezt. Ezért arra van szükségünk, hogy eljussunk a bűnlátásra. Hogy meglássuk nagypéntek eseményében az értünk meghalt Jézus Krisztust a keresztfán. Hogy fájjanak a bűneink, hogy legyünk érzékenyek a bűnre, mert ez másképpen nem megy. A beszennyezett életünk miatt nem látják a feltámadott Jézus Krisztust. Olyanok vagyunk, mint egy sáros ablaküveg, amely elnyeli a fényt, pedig ha életünk krisztusi lenne, akkor ragyoghatna Jézus az életünkben, és ragyoghatna Jézus az életünkön keresztül. És tudjátok, az a szomorú, hogy ez sokaknak már fel sem tűnik. Nem is fáj, hanem teljesen érzéketlené vált az életük. És ezek az ellenprédikációk teszik tönkre a templomi prédikációt, az ige hirdetést. Mit tegyünk? Tehetjük fel a kérdést. Ahogyan feltették azok a férfiak is a kérdést. Pál apostol azt írja a Korintusi Levél 5. fejezetében, takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Drága testvérem, te, aki ma itt vagy, és eljöttél, hadd helyezzem a szívedre, ne kiborulj a sok teher alatt, a sok meg nem értés, nehézség, fájdalom, bűn miatt, hanem leborulj. És higgyétek el, aki nem leborul, az előbb-utóbb kiborul. Ezért hadd bátorítsalak, hogy ne kiborulj, hanem leborulj. Borulj le a kereszt tövébe, és tekints a feltámadott Jézus Krisztusra. Csinálj egy nagy takarítást, csinálj egy portalanítást, poruld le a Szentírást a polcodról. Kezdj el minden olyan dolgot letenni Jézus lábai elé, amit megláttatott veled, hogy bűn.
Engedd, hogy ő munkálkodjon az életedben, az a valóságos Jézus Krisztus, aki most is él. Takarítsátok ki a régi kovászt. A keresztény húsvét idején ünnepelték a zsidók is az egyik legnagyobb ünnepüket, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepét, az Egyiptomból való szabadulás emlékére. Azért kovásztalan, mert annyira gyorsan kellett elhagyni Egyiptomot, nem volt idő arra, hogy megkelesszék ott a tésztát. Nem volt rá idő. Most, hogy a kislányom beteg lett, rászoktam a kenyérsütésre. És bevallom nektek őszintén, mindig olyan csodálattal nézem, nem tudom, hogy ki az, aki süt közülünk kenyeret, biztos vannak jó páran, de mindig csodálattal nézem, amikor kukucskálok a kis üvegecskébe, hát mert én ilyen modern vagyok, nem olyan, mint a nagyszülők vagy a dédszüleim. Nem én gyúrom, mert már nekem nincsenek olyan erős ujjaim, de mindig csodálattal nézem, ahogy kell, ahogy dagad. Hogy hogyan kelesztette meg a tésztát a kovász. És erre nem volt idő. És ezért mondják, Mózes könyvében olvassuk, egyetek kovásztalan kenyeret, mert nincs idő. Gyorsan el kell adni az országot. Takarítsátok ki a régi kovászt. Az egyhetes ünnep első előkészületi napján minden házból el kellett távolítani a kovászt, illetve a kovászos ételt, mert annak idején a kivonulók is kovásztalan kenyeret ettek. Még az ágyak alját is kisöpörték, hogy a morzsája sem maradjon a kovásznak. Azt mondja Pál, ez a ti dolgotok a bűnnel. A morzsájával sem szabad békét kötni, hanem elszántan seprűt fogni, és el kell kezdeni a lelki dolgok területén a nagy takarítást végezni. El kell kezdeni. Drága nyíregyházi gyülekezet, bátorítalak benneteket, evangélikusok, ha szeretnétek, és nem a népszámlálási adatok miatt, szeretnétek, hogy az életetek megváltozzon, akkor engedjétek, hogy Jézus tükröződjön az életeteken. Akkor vegyétek komolyan az igét. Vegyétek komolyan a Szentírást. Igazítsátok az életeteket hozzá. Jó néhány évvel ezelőtt járt hozzám egy fiatal pár jegyes oktatásra, és hát beszélgettünk a 10 parancsolatról. És hát vannak ilyenek a 10 parancsolatban, hogy ne paráználkodj, ne ülj, ne lopj. És akkor fölteszi a vőlegény a kérdést nekem, hogy tisztelendő úr, nem lehetne ebből a 10 parancsolatból néhányat kihúzni? Hát elmondom, melyiket húzzuk ki? Hát ki kéne húzni, ne paráználkodj. Miért? Azért, mert együtt éltek? Teszem föl a kérdést. Nem lehetne kihúzni, ha ne lopj. Miért? Érintett vagy? És akár hiszitek, akár nem. Kihúztuk mind a 10-et. Mind a 10-et. Mind a 10 parancsolatot ki kellett húznunk. Mert az ember szembesül azzal, hogy az Isten igéje egy tükör. És rámutat arra, hogy ez én vagyok. Isten azért adta a 10 parancsolatot, hogy rámutasson arra, hogy Krisztián, te ilyen ember vagy. Hogy te bűnös ember vagy. Ne ülj. Az ember azt gondolná, hogy hát egy kézi szerszámmal, egy fegyverrel lehet ölni. Kihúztuk azt a parancsolatot, azért drága gyülekezet, ki kellett húzni azért ezt a parancsolatot, mert a leggyilkosabb szerszámunk a nyelvünk. A leggyilkosabb szerszámunk. Olvassátok el Jakab levelének 3. fejezetét. Azt olvashatjuk benne, hogy milyen pici a hajó kormány lapátja, és egy egész hatalmas hajót el lehet vele irányítani. Milyen pici a lónak a zabla, egy pici henger, és ott van a szájába, és egy több mázsás lóat lehet vele irányítani.
És micsoda gyilkos szerszámunk a nyelvünk. Hogy meg tudunk bántani embereket, bele tudunk gázolni a lelki világába. És ki kellett húznunk azt a parancsolatot, hogy ne őj. Mert szembesültünk azzal, hogy ölünk a nyelvünkkel.
És az ember rádöbben arra, hogy itt a régi kovász bennem. És Pál apostol azt mondja, takarítsátok ki a régi kovászt, a ti dolgotok, hogy a bűnnel számoljatok le, még a morzsájával sem lehet békét kötni. És húsvétot csak így lehet igazán ünnepelni. Drága testvérek, kezdjétek el most, vegyétek komolyan az Isten szavát, az igéjét. Az efezusi levélben Pál apostol nagyon komoly nagy takarításra hívja a gyülekezetet. Az efezusi levél alapvetően egy gyakorlati levél, hogy hogyan kell a hívő népnek élni. Azt írja Pál apostol efezusi levél 4. fejezetében. Mondom tehát és tanúsítom az Úr nevében, hogy többé nem élhettek úgy, ahogyan a pogányok élnek, hiába való gondolkodásuk szerint. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat mindenki a fele barátjának, mivel hogy tagjai vagyunk egymásnak. Ha haragoztok is, ne vétkezzetek. A nap ne menjen le a ti haragotokkal. Helyet se adjatok az ördögnek. Aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék és saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azoknak, akik hallják. És ne szomorítsátok meg az Isten szent lelkét, aki által elvagytok pecsételve a megváltás napjára. Viszont legyetek egymáshoz irgalmasok, jóságosak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Gyakorlati. Kedves nyíregyházi evangélikusok, így kellene élni. Így kellene. És hogyha komolyan veszik az Isten igéjét, akkor higgyétek el, hogy meg fog változni az életetek. Higgyétek el, hogy hétről hétre meg fogjuk tölteni ezt a templomot, mert az emberek vágynak arra, hogy valami változás legyen az életükben. Vágynak arra. Itt Nyíregyházán is, itt van 118 ezer ember. Vágynak arra, hogy legyen változás az életükben. De a kérdés az, hogy akik itt ülnek ma ezen az ünnepen, vajon a feltámadott Jézust tudjuk-e tükrözni? Látják a feltámadott Jézust? Látják a nagypénteki Jézust a te életedben? Bűnbocsánatból élsz? Abból a reménységből élsz, hogy nem a haláli az utolsó szó, hanem tudom, hogy fel fogok támadni Jézussal együtt, mert ő ezt ígérte. Ha ezt hiszed és vallod, akkor ragyogni fog Krisztus a te életeden, a te orcádon, a te gondolkodásodon, a te cselekedeteiden, a te szavaidon. De jó lenne, ha a húsvét előtt az asszonyok nem csupán a lakást, az egész házat takarítanák ki, tisztítanák meg az ablakokat, sepernék fel a porcicákat, mosnák fel a padlót, mosnák ki a függönyöket, raknának rendet, hanem az Isten igéje alapján a házanépe, a férfiak és az asszonyok, a gyermekek mind-mind az ige alapján egy nagy takarítást végeznének. Drága testvérek, lehet, hogy ragyog a házunk. De vajon milyen van a szívünkben? Ragyog a szívünk? Be vagy töltekezve azzal az örömmel? A nagypénteki és a feltámadott Jézus örömével? Ragyog a mi szívünk? De jó lenne, ha leszámolnánk a bűnnel. Ha megvallanánk és kitakarítanánk, eltávolítanánk az életünkből és új életben járnánk. Ha harcolnánk a bűn ellen, ahogy Pál apostol is riadót fújt a bűn ellen a korintusi gyülekezetben.
úgy most engednénk, hogy az ige riadót fújjon a nyíregyházi gyülekezetben, és együtt tudnánk leborulni az értünk is meghalt és feltámadott Jézus Krisztus elé, és megvallani mindent, amivel megbántottuk őt, amivel megbántottuk egymást. De jó lenne, ha kiegyenesedne sokak élete ezen a húsvéti délelőttön. Ha nem kiborulnánk nap mint nap, esnének egymásnak férjek és feleségek, gyermek és szülők, főnökök és beosztottak, vágnánk egymás fejéhez dolgokat, hanem oda mennénk együtt a kereszthez, és gyakorolnánk az Isten szavát az életünkben, hogyha hatna az életünkre az ige. Mert amíg nem az ige hat az életünkre, addig a világ hat reánk. Egy ellentmondásnak tűnik, de egy biztos, úgy tud a varga betűkből kiegyenesedni egy élet, ha leborul az Úr előtt. Csak így tudsz kiegyenesedni, ha leborulsz. Drága ünneplő gyülekezet, abban bízom, hogy azért vagytok itt, mert komolyan gondoljátok, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ha pedig komolyan gondoljátok, akkor újra és újra szánjátok oda életeteket Jézus Krisztusnak, és legyen életetek krisztusi prédikáció, ahogy itt zengitek a húsvéti éneket, életetek, egész cselekedetetek zengje a krisztusi életet. Miért? Mert a nagypénteki Jézus drága árat fizetett azért. Ő a bűnbocsánatot, az életet és az üdvösséget készítette el. Egy gyönyörű vers olyan szépen fogalmazza meg a költő, a szerző ismeretlen. Hadd idézzem. A sátán még most is kísérget, a minap elém tette egy jegyzéket, melyre vétkeim hosszú sorba egyenként is fel voltak írva. Elém tette, s rám vigyorgott, jaj Istenem, minden ott volt, minden bűnöm vétken felírva, mi lesz velem? Kérdeztem sírva. Hát mi lenne, mondta nevetve, nem juthatsz el az örök életre, az üdvösségből ki vagy zárva. És én zokogtam, elítélt árva. Ekkor valaki hozzám lépett, s keresztül húzta a jegyzéket. De a keze át volt szegezve, s a vérével írta rá, fizetve. Jézus Krisztus nagy árat fizetett azért, hogy az életünk más legyen. Hogy a varga betűből egyenes élet legyen. Húsvétot csak így lehet és érdemes ünnepelni. Csináljatok nagy takarítást az életetekben, és vessétek ki mindazt, ami kovász, ami bűn, ami megrontja az életeteket, és szabjatok mindent a ma is élő feltámadt Jézushoz, hogy megváltozzon a feltámadott Jézussal a múltad, a jelened és a jövőd. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan mély hála van a szívemben, hogy önként vállaltad a halált, hogy bűnné lettél értem, hogy nekem bűnbocsánatom lehessen. És nem maradtál a halálban, hanem harmadnap feltámadtál, hogy örök életem lehessen. Hála néked, hogy a múltat, a jelent és a jövőt elrendezted ebben a három napban. Amen.